kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen.
Jöjjetek, szeretett testvérek, olvassuk az igét a Királyok első könyvéből, a 8. fejezet 37. versétől. Királyok első könyve, 8. fejezet 37. versétől a 43. eképpen.
Éjség ha lesz a földön, ha dög halál, akár, ragya, sáska, cserebogár, ha elsétáljon-e kapuit, vagy más csapás és nyavaja jövénre áll. Aki akkor könyörög és imádkozik, legyen az bárki, vagy a te egész néped az Izrael, ha elismeri ki az ő szívén a remélt csapást, és kiterjedteti kezeit te ház felé, te hallgass meg a mennyekből, a te lakhelyedből, és légy kegyelmes, és cselekedd azt, hogy kinek-kinek fizess az ő utai szerint, amint megismerted az ő szívét, mert egyedül csak te ismered minden embernek szívét. Hogy féljenek téged mindig, mind értik, míg a földnek színnél lakoznak, amelyet adtál a mi atyáinknak. Sőt, még az idegen is, aki nem a felénket az Izrael közül való, ha eljövénnek a földről a te nevedért, mert meghallják a te nagyságos nevedet és a te hatalmas kezedet és kinyújtott karodat, és eljövén imádkozni a házban, se hallgass meg a mennyekből, a te lakhelyedből, és add meg az idegennek mindazt, amiért könyörögjük el, hogy mindaz egész földön való népek megismerjék a te nevedet, és féljenek úgy téged, miképpen a te néped az Izrael. És ismerjék meg, hogy a te nevedről nevezhetik el a ház, amelyet én építettem. Imádkozzunk. Mindjárható Úrunk, hálát adunk néked életünk napjaiért, arányért nehézségekért, melyekkel megbírkozni általad tudunk, és ajándékaidért, melyeknek csak nevedet örülhetünk. Mondd meg, hogy a tőled kapottakkal nem mindig bánunk helyesen. Ajándékaidnak, mint jól megérteni átutalónak, örülünk, óvjuk, vigyázzuk, rejtek helyre zárítnak, hogy elveszítsük, amit megszerezünk. Pedig ezek használat adottak nekünk. Vezérlődünk, segíts, hogy tanulmányaidat helyesen alkalmazva gazdagodhassunk, erősödhessünk. És segíts, hogy gyarapodásunk örömét megismertethessük azokkal is, akik még nem tartoznak híveink közé. Tégy képessé arra, hogy világunkra az általam teremtett mindenség egész teljességére tekintsük felelősséggel, ne csak a mi szeretünkre. Kérünk téged, Istenünk, nyírd meg szemünket és szívünket a rábízottak meglátására. Segíts, hogy jó gyermekei lehessünk, alázatos, hírvívő szolgáljuk. Amen.
Amen. A 378. 378. dicséretünk első és utolsó versét énekeljük. Adjunk hálát mindnyájan. fordítva olvassuk az írást. János szerint evangélium második rész 13. versétől a 22-ig. Közel volt a zsidó húsvétja, Jézus ismét elment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta, vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát halmárkodás házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, ami megvan írva. A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig megszólaltak és megkérdezték tőle, milyen ját mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket te teszed? Jézus így felelt nekik. Romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók. 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted. Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Szeretett testvérek, úgy gondolom, hogy többé-kevésbé ismerős mindannyiunk számára ez a történet a templom megtisztításának története. És akkor sem tévedek, sok tapasztalat alapján, hogyha azt mondom, hogy bizony ráférne ma is, mondják némelyek. Igazuk is van. De ki mit ért a templom megtisztítása alatt? Ez viszont már nagyon nagy kérdés. Ki mit ért ez alatt? Mert lehet, hogy valaki azt mondja, igen, meg kellene tisztítani. Más valaki szintén azt mondja, igen, és egészen más dolgokra gondolnak. Jó néhányszor hallottam már én is, olykor még ide is templomba járó emberektől, hogy milyen emberek jönnek ebbe a templomba. És ezek a valakik legszívesebben személy válogatóan bizonyos embereket elküldenének. Ne jöjjön ide. Ne jöjjön ide, mert ilyen a múltja, mert olyan a jelene. Ne jöjjön ide, mert... De eszünkbe kell, hogy jusson a jézusi példázat a búza és konkolyról, amikor a buzgó tanítványok, a buzgó szolgák szerették volna a konkolyt kigyomlálni a búza közül. Föl is ajánlották önként szolgálatukat. És Jézus nem fogadja el. Nem örül annak, hogy önként akarnak szolgálni emberek, hanem azt mondja, hagyjátok, hogy együtt nőjön az aratásig. Majd akkor szétválogatják, nem ti, az Isten angyalai. De hogyha ti most elkezdenétek a konkolyt és a búzát szétválogatni, nem is nagyon tudjátok megkülönböztetni, és miközben a konkolyt szeditek, a búzát is kitapossátok. Ez mindig nagyon nagy kérdés egy gyülekezetben, az egyház életében, hogy igen, szeretnénk egy tisztább, szentebb gyülekezetet, de a módszer. Vannak közösségek, amelyek pillanatok alatt kitesznek embereket soraik közül, mert hogy kompromittálja a közösséget, hogy ilyen vagy olyan botlása lesz egyik vagy másik tagjuknak. Milyen mérce alapján gondoljuk mi ezt? Ráférne a templom megtisztítása. Mondják ma is sokan, Menjünk egy kicsit sorba. Egyáltalán miért van templom? Ha a jelenések könyvét olvassuk annak ott a vége felé, akkor ott azzal találkozunk, hogy egykor a mennyben már nem lesz ilyen templom. Nem lesz rá szükség, hogy legyen. Mert az Úr a bárány lesz annak temploma. De most itt szükségünk van templomra. Nekünk, mindannyiunknak szükségünk van templomra, mert beteg a mi életünk. Az Istentől elpántorodott, elfordult emberiség élete beteg. Ahol pedig betegség van, ott kórházra szükség van. Akkor is van szükség kórházra, hogyha most mi azt mondanánk, egy közvéleménykutatást csinálva egy soraink között, hogy hála Istennek, én most úgy nagyjából egészséges vagyok, nem jártam kórházban már 3-4-5-10 éve, meg nem is nagyon akarok én oda menni, talán nem is lesz rá szükségem, tehát fölösleges. Nem fölösleges. Szükségünk van, ahol betegség van, ahol bűn van, ott szükség van templomra. Nem azért, mintha nem lehetne az Úristent otthon keresni, vagy bárhol, hanem bizonyos egyéb hangsúlyok miatt, hogy a gyógyulás, a tisztulás határozottan megtörténjen. De ez azt is jelenti, hogy ahogyan a kórházban vegyes az ott lévő állapota, nevezetesen reménység szerint, akik dolgoznak még egészségesek, vagy legalábbis annak gondolják magukat, lehet, hogy holnap után közülük is valamelyik a beteg ágyon fog feküdni. De ott vannak még egészségesek, vagy egészségesebbek, hogy segítsenek. De ott vannak olyanok, sokan, akik betegek, súlyos betegek. Hát azért vannak ott, mert segítségre van szükségük. Aztán vannak olyanok, akik már lábadozó félbe vannak, gyógyuló félbe vannak. Vannak olyanok, akik úgymond visszamennek kontrollra, mert arra is szükség van. Igen, nekünk szükségünk van, egy bűneset utáni világban szükségünk van templomra. És ahogyan a kórházban is, nem csupa egészségesek vannak. Sőt, úgy, a templomról se lehet az a gondolatunk, hogy a templomba az jöhet csak, aki már tökéletes, nagyszerű keresztény ember. Akkor ez a templom is üres kellene, hogy legyen. Mert akkor egyikünk se tehetné be ide a lábát. A templomba éppen azért jövünk, mert nem vagyunk tökéletesek. Mert szükségünk van. Szükségünk van a közösségre, szükségünk van a hitben való megerősödésre, a hit ilyenfajta megvallására, hiszen ezzel megvalljuk azt is, hogy rászorulunk az Isten kegyelmére. Megvalljuk azt is, hogy keressük, kutatjuk és próbáljuk cselekedni az ő akaratát. Mert a kórházban nem csak befeküdni kell és ott a magunk feje szerint cselekedni, hanem ott el kell fogadni a segítséget, hogyha gyógyulni szeretnénk. Tehát mindannyiunknak szüksége van templomra. És most emlékezzünk vissza a felolvasott bibliai szakaszra, amit röviden csak így szoktunk nevezni, a templom megtisztításának a története. Nevezetesen arra, hogy ott a jeruzsálemi templomban nem az egész templom megtisztításáról volt szó, bár az egészre is ráfért volna bizonyos értelemben, hanem az úgynevezett pogányok udvaráról van szó. Hiszen annak a templomnak több úgymond udvara volt, ilyen oszlopcsarnokokkal tagolva. A pogányok udvara a templomnak az a része, ahova bármilyen nemzetiségű jöhetett, hogy imádja az Istent. Ez volt a direkt misszió területe. Ez nem egyszerűen csak az Izraelen belüli misszió, hanem a népek felé, a népek között való misszió területe volt. És azért kellett, hogy bekövetkezzen ott úgymond a templom tisztítása, mert az akkor akkori Izrael, az akkori kegyesek nagyon beszűkült módon kezdtek gondolkozni, érzéketlenné váltak a rájuk bízott missziós feladatok iránt. Csak a maguk vallásosságát akarták kiszolgálni, megerősíteni, kiszolgáltatni. Mármint, ha messziről jött föl zarándokként, akkor majd ott meg tudom venni a kis áldozati állatot. A templom adót abban az időben úgymond szent pénzben lehetett befizetni, egész pontosan olyan pénzben, ami nem volt rajta a római császár képe. Ezért ezt át kellett váltani. Ezekre a gyakorlati dolgokra szükség volt, ez vitathatatlan. Ez hozzátartozott valamilyen szinten az ottani akkori kegyességi élethez. De amikor ez betolul a piactérről, a misszió területére, a pogányok udvarára, ott a templomban, akkor valami nagyon nagy torzulás következik be. Hiszen ez lett volna az a hely, ahol az idegenek is jöhettek volna. Az előbb hallottuk Salamon templom szentelő imádságának részletét, többek között azt a részletet, amikor Salamon 1000 évvel a templom megtisztítása története előtt, még a templom szentelés alkalmával mondott imádságánál, így könyörög, Uram, ha az idegen idejön, hogy téged segítségül hívjon, ha a pogány idejön, hogy téged segítségül hívjon, hallgasd meg ebben a házban. Na de hát, ha be sem tud menni, ha az a hely, ami nekik készült, az minden mással el van foglalva, akkor valami nagyon nagy baj van. Nem a falakkal volt a baj, nyilvánvalóan látjuk, nem arról szól a történet, hanem a szívekről, a gondolkozásról szól. A megtisztítás először is a gondolatokat, a szívet kellett, hogy érje. Jézus a missziót, a népek felé való missziót akadályozó dolgoktól tisztítja meg. És ezzel fölhívja a figyelmet arra, hogy gondolkozásatokban, szemléletetekben, viselkedésetekben, cselekedetetekben is meg kell változni. Mert azt a gondolkozásmódot, amelyik csak az önmaga kis ápolgatásával van elfoglalva, meg csak a maga kis lelki üdvével, a maga kis lelki csöndességével, engem ne zavarjon senki más, én egy olyan jó csöndbe szeretnék ott csak ülni, ha csak ezzel vagyok elfoglalva, akkor nagyon beszűkült a látásom, és a rám bízott missziós szolgálatunk vonatkozásában Isten iránt engedetlenek vagyunk. És Jézus ezért nagy fölháborodással, az Úr háza iránti féltő szeretettel, és a népek felé való missziót féltve szól, de legfőképpen itt cselekszik egy jelképes prófétai cselekedettel. Amikor eltávolítja, ennek nem itt van a helye, ott van a piacon, ott igen. Itt annak van a helye, hogy minél több ember idejöhessen, azok, akik most kezdik keresni az Istent. Ez arra rendeltetett. Az Ószövetséget a kortársak jól ismerték, jobban, mint mi. De maga az evangélium is fölidézi a Zsoltárok könyve 69. fejezetét, hogy megemlékeztek a tanítványai, hogy igen, az Úr háza iránti féltő szeretet emészt engem. Hogy ezért cselekedett így. De Zakariás könyve 14. fejezete is eszünkbe kell, hogy jusson, hogyha az Ószövetséget lapozzuk. Nem lesz többé kereskedő az Úr házában. Mondja már az Ószövetség pár száz évvel korábban. A jeruzsálemi templom pogányok udvarának megtisztításánál. Miről van tehát szó? Először is arról van szó, hogy kegyes, vallásos gondolkozásunkban kell megtisztulni. Mert azt torzult el ott, akkor is. Az már csak következmény lett, hogy a missziónak ezt a népek felé való területét átengedték a saját maguk kegyességét kiszolgáló tevékenységekre. Ne kelljen lemenni a piacig, meg onnan fölhozni a kis áldozati állatot, hadd vehessen meg mindjárt itt. És valószínűleg nem ingyen bocsátották rendelkezésre ezt a területet, a piacon helypénzt szoktak szedni. Ebből a templom bevételt csinálhatott, csak kiesett a misszió. A pogányok iránti misszió. Abban engedetlenek lettek. Önmaguk föntartására valószínűleg még anyagi hasznuk is volt. Na, ennek a gondolkozásnak kell megváltoznia és megtisztulnia először is. Tehát meg kell, hogy változzon gondolkozásunk önmagunkról. Nem vagyunk tökéletesek, hanem kegyelmet nyert bűnösök vagyunk. Valakik a közelmúltban is elmondták, nem először hallottam már ilyen vallomást, hogy olyan félbe, olyan remegve, óvatosan mertünk bejönni ide a templomba legelőször, mert úgy éreztük, hogy mi vagyunk a legszennyesebbek. Mondták azok, akik végül mégis bejöttek. És valahol az egyik sarokba, valahol hátul, valahol meghúzódva mertünk csak leülni. Ha ezt az Úristen előtt érzik így, akkor rendben van. De ha velünk szemben érzik így, akkor valami nálunk nincs rendben. Igen, meg kell, hogy tisztuljon a saját gondolkozásunk, mert nem tökéletesek vagyunk, hanem kegyelmet nyert bűnösök. Meg kell, hogy tisztuljon a saját gondolkozásunk a küldetésünkről, hogy kegyelmet nyerve ne törvényeskedjünk. Ez nagyon nagy veszély mindig a hívember életében, a gyülekezetek életében. Mi kegyelmet nyertünk, bocsánatot nyertünk, de mások felé már a kegyes élet magas színvonalú törvényeit, mint követelményt támasztjuk. Nekik nincs kegyelem, nekik nincs bocsánat, nekik azonnal olyan szinten kellene kereszténynek lenni, ahol magunkat képzeljük. Ez torz. Ez nem ige szerint való gondolkozásmód. Amikor a kegyelemből törvényt csinálunk és törvényeskedni kezdünk. Ha nem leszel olyan, ha nem öltözöl úgy, ha nem csinálod úgy, ha nem úgy mondod, ahogy már én, ahogy mi, akkor te mit keresel itt? Itt valami nagyon eltorzult, ha így gondolkozunk. Ha mi kegyelemből élünk, akkor engedjük meg már, hogy más is élhessen az Isten kegyelméből. Természetes, azt is tudnunk kell, hogy az elfogadott kegyelem majd segít a fokozatos megszentelődésben. De ez egy egészen más. Az elfogadott kegyelemnek a következménye a megszentelődés. Nem pedig az általunk adott szabályokat vagy megtartod, vagy akkor ne gyere ide. Ez egy sorrendi, de nagyon fontos sorrendi kérdés. Kell, hogy tisztuljon a saját gondolkozásunk a templom szerepéről is, vagyis ott legyen helye mindenkinek. Legyen helye a már nagyon régóta az Úr útján járónak, legyen helye a nem régen elindultnak, legyen helye a keresőnek, az érdeklődőnek is. És aztán, akit megragadott a kegyelem, az majd elindul fokozatosan a megszentelődés útján. Tisztuljon a mi gondolkozásunk is, hogy ne csupán önzően a magunk kegyességét akarjuk gyakorolni, és azt kiszolgáltatni a gyülekezetben, a templomban. Emlékezzünk, a ti testetek a Szentlélek temploma. Igen, ennyire mélyen kell, hogy először mi magunk tisztuljunk gondolkozásunkban, hiszen az akkori kegyesek gondolkozása torzult el. Önmagukról, misszióról, a templom szerepéről, ezért alakult ki a torz gyakorlat. Ha gondolkozásunkban, látásunkban tisztulunk, egyre igeszerűbbé válik mindez, akkor ez a tisztulás a cselekedetekben kezd megjelenni. De ez fordítva nem nagyon megy. Ha belülről, gondolkozásunkban, látásunkban tisztulunk, akkor lesz egyre inkább igei a cselekedetünk. A misszióházát, ott a pogányok udvarát ne foglalják el, tehát akkor az idegen dolgok és funkciók, hanem ott az legyen az első helyen, amire az rendeltetett. És akkor ez szerint kell cselekednünk a gyülekezetben is. Ha gondolkozásunk és látásunk változik, és Krisztusivá válik, akkor lesz helye mindenkinek. Akkor nem szinte reszketve, félve lehet csak bejönni. Egyébként is tudjuk, nekünk is olyan helyre kell elmenni, ahol nem nagyon jártunk, nem vagyunk járatosak, akkor az ember egy kicsit húzódozik. Mert kicsit esetlennek érzi magát ott. Nem tudja, merre kell menni, melyik ajtón kell bemenni, hol lehet leülni, vagy hol nem lehet leülni. Egy irodaházban szinte eltévedünk, és ott tébából az ember, és milyen jó, ha van segítség, aki eligazít, nem pedig kinézünk. Legyen a gyülekezetben a vallásos neveltetés nem kapottaknak is alkalom és hely. Alkalom, olyan típusú alkalom, amin ő elindulhat. És nyilván ennek hely is kell. Néhány négyzetméter, egy terem, vagy valami föltétlen kell hozzá. A jeruzsálemi templomnak voltak udvarai, ahova kegyes zsidók mentek. De volt udvar, ahova a pogányok mentek, ezért nevezték így, hogy a pogányok udvara. Ahova ők mehettek, hogy az Istent keressék. Ez egy olyan előszoba lehetett, amire mindig szükség van. Így kell, hogy gondolkozzunk mi is. Be kell vallanunk. Mi túlságosan csak egy templom terembe gondolkozunk. A mi gondolkozásunk nagyon beszűkül. Amikor templomról van szó, amikor gyülekezetről van szó, az Isten ügyéről van szó, akkor még a templomba járók nagy része is Magyarországon csak arra gondol, hogy egy nagy tornyos épület, egy jó nagy terem, ez nagyon fontos. És a pogányok udvara? És ők hova fognak jönni? Hol van az első osztály? Aki nem tud még írni, olvasni, azt ne az érettségi elé állítsuk. Majd annak is eljön az ideje. Hanem először tanítsuk meg neki az ABC-t. Cselekedeteinkben ilyen értelemben is változnunk kell. Ez áldozatot is jelent, hogy ezeket a helyeket fenntartsuk. Ott annak idején bevételt akartak csinálni belőle. A helyi pénz, de jó jön a templom fenntartására. Na de így beszűkül a misszió, és egyre kevesebben lesznek. Igen, a konkollyal a búzát csak kitaposnánk, hogyha ki akarjuk mi szedni a konkolyt. Ilyen, ne erre pazaroljuk az energiánkat, hogy egymást megbélyegezzük, és ne talán közöljük egymással, hogy te mit keresel itt. Mert te még nem vagy igazán kegyes ember. Majd a szeretet által hitelesített közösség lesz igazán vonzó. Tisztulnunk kell, hogy mások is tisztulhassanak. Ha a mi látásunk, gondolkozásunk és ebből fakadóan egyéni és közös cselekedetünk nem tisztul, nem lesz igazán ige szerinti, akkor ne nagyon várjuk, hogy más is tisztuljon. Legalábbis nem általunk fogja ezt az Isten elvégezni. Ne zárkózzunk el tehát a tisztulásra vágyók elől. A misszióhoz legelőször is missziói lelkület kell. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ott akkor Jézus ezt hiányolta. A missziói lelkületet. Sok más kegyes dolog megvolt, de a missziói lelkület, a mások iránt való, a mások Isten megismerése és megtérése iránti lelkület hiányzott. És ez ékesen a cselekedetek torzulásában meglátszott. Jézus ezért mondja, ezt innen vigyétek el és engedjétek meg, hogy ide jöhessenek azok az idegenek is, akik jönnének, hogy az Istent imádják. Legyen a mi életünkben is. Gondolkozásunkban, egyéni és közösségi gondolkozásunkban, és legyen cselekedetünkben, egyéni és közösségi gyülekezeti cselekedetünkben is. Ez a missziói lelkület. A többit az Úr megáldja. Amen. Válaszoljunk először a 96. dicséret, 96. dicséret Zsoltár első és második versét énekelve. Énekeljetek minden népek új éneket az Úristennek.
Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagytok, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen. Szeretett testvérek, a mai vasárnapon folytassuk tovább a 2008-as gyülekezeti évre való emlékezésünket, számadásunkat, az újévi jelentést Kerti Péter gondnok testvérünk folytatja a mai napon, és közben majd a falon képeket is lehet látni.
Tisztelt gyülekezet, kedves testvérek! A 2008-as év gyülekezetünk pénzügyi és gazdasági életében is jelentős változást hozott. Ez a változás az előző évek előkészítő munkáját követően az új gyülekezeti ház konkrét megépítéséhez szükséges anyagi háttér biztosításából állt. Az egyetemi templom jövőjének eldőlése után sok szempontot figyelembe véve kellett olyan célokat, jövőbeli koncepciót kidolgozni, amelynek egy első megvalósult fázisát, az új gyülekezeti házat most már nem csak láthatjuk, hanem annak áldásait élvezhetjük is. Ez a terv nem a megszokott módon indult, nem a templom bővítésének gondolatával, hanem a gyülekezet feladatát, a missziót elsőként támogató közösségi tér igényének megfogalmazásával. Hát adunk Istennek azért, hogy nagyon rövid idő alatt a vezetés a presbitérium részéről megfontolt felelős döntések születtek, és a gyülekezetünk lelkileg is mellé állt, és magáénak érezte ezt a tervet. Az új épületész körvonalai megismerve sokan ajánlották fel kétkezi munkájukat. Azonban a gyülekezet hamar felismerte, hogy a felelősség és a biztonságtechnikai jogok miatt az építkezés összes munkáit egy félvállalkozóra kell bíznunk. Hálában tartozunk a mi úrunknak azért, hogy a gyülekezet hosszú távú célokat látva, azt magáévá téve, pénzbeli és természetbeli adakozással, úgy mint az átriumban lévő székekkel, az ondonalatti terem szintjeinek felújításával, új iroda és konyhabútorral, kertrendezéssel és a sok munkával járó takarítással támogatta és támogatja az építkezést. Köszönet érte! A jövőre terveztünk egy olyan új infrastruktúrát, amely sokrétű missziói lehetőséget biztosít, és amely megfelel a gyülekezet szerkezetéből eredő elvárásoknak is. Ha például a csoportfoglalkozásokra vagy rendezvényeinkre teaházként gondolunk. Gyülekezetünk áldozatvállalása, az építkezésre adott adakozás felhúzik bennünket arra, hogy a gyülekezettel együtt mozduljunk új, értelmes missziói célok felé. Ezek megfogalmazása és megvalósítása a jövőbeni feladatainkat képezik. Néhány szó gyülekezetünk 2008-as életéről számokban. 2008-ban a gyülekezet összes bevétele 68.845.000 forint volt. Ebből építkezésre 52.633.000 forint állt rendelkezésre. Ez az összeg részben állami támogatásból, egyházunk támogatásából, a gyülekezet vagyonából és a gyülekezetünk adottásából állt. A minden napi életvitelünkhez szükséges költségeket 16.213.000 forint bevételből fedeztük. Így a fűtés 1,4 millió, a víz 180.000, a villany pedig 510.000 forint értékben. Bevételeink két jelentős tételből tevődnek össze, úgy mint az egyház fenntartó járulékból, amely 7.712.000 forintot, és a versenyt pénzből, amely 5.934 ezer forintot tett ki. Az adományok kategóriánként az alábbiak szerint alakultak. 10.000 forintig 496 testvérünk, 10.000 és 50.000 forint között 151, 50.000 és 100.000 forint között 48, 100.000 és 200.000 forint között pedig 15 testvérünk adakozott, ez összesen 710 személy. Hát adunk Istenünknek azért, hogy gyülekezetünk valóban szívén viselte azt, hogy a növekvő költségek mellett is meg kell élni. Így az építkezésre szállt adomány mellett a felsejtés sem csökken. És az építkezés 50 milliós költsége mellett közel olyan takarékkal tudtuk zárni az elmúlt évet, mint amennyivel 2005-et. Hálát adok a mi úrunknak azért, hogy 2008-ban is megtartott.